Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Pécelen elérhette a csúcshőmérséklet a 42,9 fokot, Adácson a 42 és felett, Tiszaföldváron és Gyoma-Endrődön pedig a 42,4-et az időkép hőtérképe szerint. Ez ugyan még nem hivatalos, de ha igazolják, akkor ezzel megdőlt a hazai abszolút rekord. 2007-ben mértek 41,9 fokot Kiskunhalason. Tegnap az országos középhőmérséklet 30,2 fok volt. Először fordult elő, hogy 30 fok feletti országos átlagot mértek, közölte a hétfői már hivatalos adatokkal kapcsolatban a Hungaromet ZRT. Megdőlt az abszolút nyári áramfogyasztási csúcs tegnap, közölte a Mavir Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT az MT megkeresésére. A hitelesített adatok alapján a kora esti órákban elérte a 7488 megawattot a hazai villamosenergia hálózat terhelése, ez 452 megawattal meghaladta az eddigi nyári rekordot. Szó szerint gyilkos hőhullám ejtette fogjul Európát, emberéletek vannak veszélyben, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy holnap éjfélig a legmagasabb szintű hőségriasztáson érvényben. Nincs csapadék, egyre kevesebb az ivóvíz, folytatta, hozzátéve dolgoznak azon, hogy a vízi közműrendszer, a közlekedés, az energetikai infrastruktúra működőképes maradjon. Elhangzott, mintegy 150 településen van már valamilyen fokú vízkorlátozás. Szada lett az első település, ahol megszűnt a vezetékes ivóvízellátás már tegnap reggel. Határozott kérés, hogy csak a szükséges felhasználás történjen a lakosság részéről, ne locsoljanak vezetékes ivóvízzel, ne töltsenek medencéket, halasszák el az automosást, különben nem lesz elég víz a kórházaknak, intézményeknek vagy a tüzek oltásához. Megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal, döntött az országgyűlés. Módosítják is az azt megszüntető törvényt, a hivatal vezetője Lánci Tamás nem kap végkielégítést. A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. Az önkormányzati vezetők illetménye nem növekszik automatikusan, hanem a jelenlegi szinten változatlan marad, és megszüntették a havi költségtérítést. Az országgyűlés elfogadta az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslatot. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Az alkotmányjogászokból álló szervezet vizsgálja majd a Súlyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. A szakértőket múlt héten hívta meg Magyar Péter kormányfő. A bizottság csak véleményezhet, nem akadályozhatja meg a készülő jogszabály elfogadását, írta a Euronews nyomán a hvg.hu portál. Az alaptörvénnyel ellentétesnek minősítette az orvosi ügyeleti rendszer 1-es 2023 és 25 között hatályos szabályait az Alkotmánybíróság. A testület szerint a rendelet sértette a jogbiztonságot, mert bizonytalan tartalmú szerződéskötési kötelezettséget írt elő az orvosoknak. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén. Hegedűs Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak holnap, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Július 1-e a Magyar Egészségügy napja, Semmelweis nap. Tárcaközi egyeztetés kezdeményezett a hivatásos állomány számára kialakítandó új kompenzációs nyugdíjrendszerről három érdekképviselet. Hangsúlyozták, kezdeményezésük nem a korábbi szolgálati nyugdíjrendszer visszaállítására irányul, hanem egy fenntartható és igazságos rendszer kialakítására. Egy robbanás következtében három ember súlyosan megsérült Monakóban. Sajtóinformációk szerint a sérültek között van egy ismert ukrán oligarcha, aki egyes feltételezések szerint a támadás célpontja volt. A monakói kormányzó közlése szerint ez volt a hercegség történetének első terrortámadása. Végül az időjárásról. Holnap a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, záporzivatar többfelé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 21-22, napközben 36-37 fok körül alakul. Közel már a felfrissülés, holnap a nyugati országrészt már elérheti a hidegfront, csütörtökön pedig a keleti tájakra is megérkezhet, péntekre már országos lesz a felfrissülés, viszont ez heves viharokkal jár majd. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. 2020. július 6-án hunyt el Ennio Morricone, Oscar és Grammy díjas zeneszerző, karmester, hangszerelő és zenész, az egyetemes filmzene egyik legismertebb és egyik legnagyobb hatású alakja. Karrierje során több mint 500 filmzenéjét írta, köztük az Egy maréknyi dollárért és a Volt egyszer egy vadnyugat című klasszikusokét. Halálakor ügyvédje és barátja Giorgio Assuma közleményében azt írta, Morricone elméje az utolsó pillanatig tiszta volt. Halála előtt el tudott búcsúzni feleségétől, gyerekeitől és unokáitól, és a publikumnak is meg tudta köszönni kreativitása állandó támogatását. Ennio Morricone 1928. november 10-én született Rómában. A római Santa Cecilia konzervatóriumban végezte zenei tanulmányait, és egyebek mellett trombitán tanult játszani. Zenei érdeklődését szintén trombitás édesapjától örökölte. Első darabjait 6 évesen írta, kedvence Weber a Bűvös Vadász című operája volt. Előbb a színház, majd a tévé és a rádió számára dolgozott. Először 1964-ben Sergio Leone kérte fel az Egy maréknyi dollárért című alkotásához, hogy néhány betét dalnak készítse el a hangszerelését. Végül aztán Leone felismerve Morricone tehetségét, az egész filmzenét rábízta. Rendhagyó módon előbb a zene született meg, a jeleneteket ehhez igazodva forgatták, olykor később is komponált úgy, hogy egy-egy kockát sem látott a filmből, de ismerte a forgatókönyvet és a lényeges információkat. Stílusa rendkívül egyedi és újító, elsősorban azért, mert jó részt a hagyományostól eltérő hangszereket alkalmazott, mint például a harmonika, a harang, az elektromos gitár és számos primitív, roppant egyszerű hangszer, ugyanakkor előszeretettel alkalmazta a fütyülést is, mellyel különösen felhívta magára a figyelmet. Műsoromban most az Egy maréknyi dollárért című alkotás népszerű betétdala következik. Thank you. mozik 1968-ban mutatták be a Volt egyszer egy vadnyugat című filmet, s ez az év lett pályafutásának legtermékenyebb esztendeje, még 25 filmet láthatott a közönség az ő muzsikájával. A Volt egyszer egy vadnyugat című művelet minden idők egyik legkelendőbb instrumentális filmzenéje, amelyből több mint 10 millió példány kelt el. A Jó, a Rossz és a Csú filmzenéje a második helyen áll a valaha komponált legjobb filmzenék top 200-as listáján, a Misszió kísérőzenéje pedig 1986-ban aratott világsikert. Bár sohasem hagyta el végleg a hazáját, a legnagyobb hollywoodi rendezőkkel dolgozott együtt. Írt zenét filmdrámához, vígjátékhoz, kalandfilmekhez, horrorhoz, akciófilmhez, politikai krimihez, hollywoodi szuperprodukciókhoz, történelmi és életrajzi filmekhez egyaránt. A meghatározó filmes karrierje mellett számtalan országban vezényelt időnként zenekarokat nagy sikerrel. Így dolgozott már spanyol, brazil, német, angol, bolgár és magyar zenekarokkal is. Magyar vonatkozásban jelentős, hogy több kontinenst érintő turnéjára a Győri Filharmonikus zenekart kérte fel kísérőnek, a debreceni Kodály kórus pedig 2014 és 2019 között 12 európai országban több mint 40 alkalommal működött közre Ennio Morricone koncertjein. A következő percekben a jó, a rossz és a csúf filmzenéje hangzik el. A világhírű francia színész Jean-Paul Belmondo egyik leghíresebb alkotását is Morricone zenéje kíséri. Méghozzá szintén egy közismert dallamról van szó. A Profi című krimi főcímdala számtalan változatban csendült fel az elmúlt 40 évben, és örömmel használták fel például csengőhangnak is. A zeneszerző eredetileg nem ehhez a filmhez írta művét, hanem az 1971-ben megjelent Maddalena című alkotáshoz. De egyes források szerint Belmondónak annyira megtetszett, hogy ragaszkodott hozzá, hogy ez a zene szerepeljen a filmben. Az elmúlt évek egyik szívfacsaró jelenete volt, amikor a színész elhunytával koporsóját a Profi című film Ennio Morricone szerezte zenéjére vitték, amelyet a köztársasági gárdazenekara játszott akkor. Műsorunkban csendüljön fel a Profi című film felejthetetlen betét dala. Thank you. Műsorunk végén nem mehetünk el szó nélkül Ennio Morricone magyar vonatkozása mellett sem. Mind a mellett, hogy számtalanszor járt és koncertezett hazánkban, a magyar származású Koltai Lajos operatőrrel például háromszor dolgozott együtt, a Malina, az Óceánjáró zongorista legendája és a Sorstalanság című filmek felvételekor. Ez utóbbi zenéjét a Magyar Rádió 22-es stúdiójában vették fel, és szintén Morricone a zeneszerzője. A filmeken túl előszeretettel dolgozott magyar zenészekkel és énekesekkel. 2015-ös koncertsorozata alkalmával például már harmadik alkalommal vitte magával a Debreceni Csokonai Színház énekkarát turnéra. Kedves hallgatóink, műsorunk utolsó zeneszámaként a Sorstalanság című film egyik betét dala következik. Kedves hallgatóink, az elmúlt fél órában Ennio Morricone, Oscar és Grammy-díjas olasz zeneszerzőre és karmesterre emlékeztünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta. További szép napot kívánok minden munkatársam nevében.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok.
Mai műsorunkban Mellék Bélával, a Miskolci Jiu-Jitsu Egyesület elnökével a japán küzdősportokról, harcművészetekről, versenyekről, nyilvános edzésekről beszélgetünk. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Béla, itt a stúdiumban. Szervusz!
Üdvözlök minden hallgatót!
Mikor is jött létre a Miskolci Jiu-Jitsu Egyesület, és milyen céllal?
Hát a mi egyesületünk egy nagyon-nagyon-nagyon régi egyesület Miskolcon, ez talán a bejegyzési számából is kiderül, hiszen 082-es bejegyzési számunk van egy egész országban tulajdonképp. Tehát ez azt jelenti, hogy 1996-ban, tehát pontosan 30 év alakult az egyesületünk.
Mi volt a cél?
A cél már akkor is egyértelmű volt, hogy létrehozzunk egy olyan egyesületet a fiatalság és a sportolók számára, amivel meg tudjuk ismertetni a japán kultúrát, a japán harcművészetet, és egyáltalán magát a jiu-jitsut, mint harcművészet.
Te mikor találkoztál először a jiu-jitsuval, és miért ez a szerelem?
Én magával a jiu-jitsuval 1986-ban, azaz 40 évvel ezelőtt találkoztam, viszont előtte már karatéztam. Tehát karatéztam, és annak idején, mint valahol mindenki, Jesus de Matilde Pitti Hernandeznél, azaz Matinál kezdtem a karate pályafutásomat. A személyes edző akkor még a Kiliánban levő gimnáziumban Homa Jancsi volt, aki azóta is nagyon jó barátom, és a lényeg, hogy ott kezdtem magát a harcmészetekkel való ismerkedést a karate által. 2 évig karatéztam is, de nekem valahogy mindig maga forma gyakorlatok, ugye, ami a karatéban ez a kata, ez a úgymond elképzelt ellenféllel való harc, ez nekem sose tetszett. Tehát én mindig imádtam a test elleni valódi bizonyított küzdelmet, és 86, olyan március-február 85-ben, ezt már most nem tudom pontosan megmondani, vásároltam egy könyvet a Sétáló utcán, akkor még volt egy idegen nyelvű könyvesbolt, ott annak a könyvnek az volt egy címe, hogy Jiu-Jitsu. Sok információ nem volt benne, de nagyon jó képek voltak, hogy mi is ez, hogy működik. Én akkor már tudtam, hogy na ezt szeretném csinálni. És 1986 májusában megláttam egy plakátot a Búzatér sarkán, hogy jiu-jitsu edzés indul Miskolcon. Na most én egyszerűen május 9-én lementem az első edzésre, és hát egyszerűen azóta ott vagyok. Ennyi a történet.
A karate és a jiu-jitsu között mik a legnagyobb különbségek, az említetten túl, tehát nem az elképzelt ellenfél elleni harc?
Talán a legnagyobb különbség az ugye nyilván az, hogy a karatéban ütések, a neve is ugye karate, az két japán szó, puszta kéz. Tehát a karate arra alapult ki, hogy egy olyan földműves vagy olyan ember Japánban, akinek nincs joga fegyvert viselni, nem viselhet eszközt, az is puszta kézzel képes legyen megvédeni magát, és ezért alakultak ki az ütés-rúgás rendszerű küzdésportok, ezek voltak a karate ágazatok, ugye azon belül nagyon sok iskola alakult aztán ki, de ami a lényeg, hogy a karatében ütések és rúgások, amik a domináns szerepet képviselik, és ugye csak kisebb mértékben van jelen, esetleg magasabb fokozaton már maga az önvédelmi rész, de a fő rész ugye az ütés és rúgás. A jiu-jitsu, amit Japánban is hívják, japánosan jiu-jitsu a rendes kiejtés, de ugye halljuk kiejteni jiu-jitsunak, mint hogy mi is mondjuk, ez ilyen inkább angolos, vagy a németes, meg a brazil területen a jiu-jitsu, ugyanarról van szó, csak ugye a kiejtés más, egy kicsit úgy, mint mikor mi azt mondjuk, hogy utca, vagy utca 100 évvel ezelőtt, vagy Miskolc, vagy Miskolcz, attól még az ugyanazt jelenti. Na, de a lényeg az, hogy a jiu-jitsuban viszont, ahogy Japánban mondják, a harcművésznek anyja, tehát ebben még benne van az ütés-rúgás, úgy, mint a karatéban. Benne vannak a dobások, ugyanúgy, mint a judóban, és benne vannak a feszítések, folytások, egy komplex önvédelmi rendszer. Volt olyan jiu-jitsu mester, akit a Gojo-ryu karatét is alapította, aki jiu-jitsu mesterként elhagyta a többit, és inkább az ütés-rúgást helyezte hangsúlyt. Volt olyan mester, Jigoro Kano, aki jiu-jitsu mesterként elhagyta az ütéseket, rúgásokat, és a judót. Egyébként ő hozta létre. Hát ez a legfőbb különbség talán.
Jelent valamit a szó, a jiu-jitsu?
Persze, hogy ne jelentene. Minden ilyen szónak jelentése van. Úgy, mint ahogy a karate, puszta kéz vagy üres kéz. A jiu-jitsu az lágy művészet. Ugye a judo az lágy út. Mi a különbség egy jiu-jitsu, ez egy jiu-jitsu, egy lágy út, stílus meg egy másik között? A lágy művészet az azért érdekes megfogalmazás, mert amikor megnéz valaki az edzéseinket, hát akkor biztos nem a lágyság jut eszébe. Viszont a lágy művészet az azt jelenti, hogy az lehetőség szerint az ellenfél energiáját igyekszünk el ne fordítani. Ez mit is jelent? Azt, hogyha valaki engem meg akar tolni, tehát hanyat akar lökni, akkor igaz, hogy egy pillanatra ellenállok, mint egy általános reakció, hogy ne tudjon hanyat lökni, azonban a következő pillanatban még meg is húzom, hogy minél nagyobbat essen. Tehát az ő ereje is egy pillanat múlva önmaga ellen fordul, egyébként a judónak is ugye ez lesz majd az alapja. Tehát a lényeg az, hogy lágyan, nem ellenállva törekszünk, olyan ez, mint van, ha van egy vihar, és van mondjuk egy hatalmas, erős töltyfa a mezőn, akkor egy nagy viharban a vihar a töltyfa kemény ágait képes letörni, képes leszakítani a fáról, mert a töltyfa természeténél fogva ellent akar neki állni. Viszont a jiu-jitsu, vagy a jiu-jitsu, a lágyművészet inkább a fűszárhoz hasonlít, hogy jön a nagy vihar, elhajlik a támadások elől el, a viharban hajladozik ide-oda, majd a vihar végén visszaáll és sértetlenül úszta meg, talán ez.
A jiu-jitsuban használtok eszközöket? Tehát, hogy üres a kezetek általában, vagy van valami olyan eszköz, amit használtok?
Valójában a jiu-jitsu, úgy, ahogy mondtam, az régen nem a puszta kézre jött létre. Tehát a puszta kezes védelemre inkább a karate, mint jött létre, mint ágazat, mert a jiu-jitsut, japán nevén a javarát, azt szamurájoknak tanították arra az esetre, hogyha ugye ők fegyvert használtak. Tehát egy szamurájnál volt, ugye, amit mi ismerünk, a szamuráj kard, az a katana. Volt nála egy rövid szamuráj kard, ami egykezes, ugye ez volt a wakizashi, illetőleg tőr, a tantó, általában még lándzsa is volt nála, ugye így, tehát elég sok fegyvere volt, hát nyilván az akkori kornak ő volt a katonája. És ami a lényeg, hogy volt olyan helyzet, amikor ő sem tudott eszközt hordani. Például, amikor egy fürdőbe ment be, egy magasabb fokozatúhoz ment. Tehát mindig adódott olyan helyzet, hogyha a fegyverei nincsenek nála, akkor is meg tudja magát védeni. Tehát az ősi jiu-jitsuban az önvédelem, mint puszta kéz, csak egy pici kis szelet volt, a nagy része az valójában az eszközös védekezés volt, de nyilván, ahogy a világ fejlődik, és ez a jiu-jitsunak pont a legnagyobb előnye, hogy tudott vele alkalmazkodni. Tehát jobban elhagytuk az eszközös technikákat, hiszen a mai korban már senki nem járkál szamurájkarddal, senki nem járkál lándzsával a hátán, senki nem járkál íjjal a hátán, de a puszta kéz az mindig ott van, és ma már a támadás is gyakorlatilag puszta kézzel éri az embert. Még szoktam mondani viccesen is, hogy mikor küzdünk edzésen, hogy jó, hogy most kesztyűben küzdünk, de azért azt ne felejtsétek el, hogy az utcán nincs nálad a kesztyű, csak a kezed. Tehát teljesen a jiu-jitsu, hál' Istennek, tudott lépést tartani a modern világgal, és ezért alkalmas arra ma is, hogy megvédjük magunkat, mert most már a puszta kézre van valóban a hangsúly, és nem pedig az eszközökön.
Rendszeres edzések vannak nálatok, és várjátok is fiatalok jelentkezését. Hány éves kortól ajánlod?
Tulajdonképpen így én 5 éves kort szoktam mondani, de az az igazság, hogy van olyan kisgyerek, aki 5 évesen már teljesen készen van arra, hogy egy órán át figyeljen egy edzőre, és komolyan tudja venni az edzést, van, aki meg még 7 évesen sem. Tehát ez gyerekfüggő általában, és az egyik gyerek képes rá, a másik nem, de 5 éves kortól szoktunk már felvenni gyerekeket, de azért mindig elmondom a szülőknek, hogy amennyiben a gyerek még játszana, inkább ilyesmi, akkor semmi gond, hagyjunk ki egy évet, nem történik semmi, a gyerek még élvezi a játékot, szórakozik, és inkább térjünk vissza rá egy év múlva, amikor már komolyan tudja venni az edzést, mert az edzés már nálunk nem játék. Tehát az edzés az edzés.
Milyen készségek, képességek jók, ha megvannak egy gyerekben a figyelmen túl, mert ezek szerint ez mindenképpen kell, de milyen például testalkat számít?
A testalkat semmit nem számít, hiszen ez az utcán megtámadnak vékonyt is, alacsonyt is, magasat is, kövérebbet is, tehát ennek abszolút nem lehet jelentősége. Talán inkább, ami nagyon fontos, hogy a figyelmen túl legyen kitartó, képes legyen arra, hogy tudja a saját erejét fejleszteni a korlátokhoz méltán, és megtanulja eltűrni azt a fajta támadási agressziót, ami érheti, tehát pszichésen is rendben legyen. Az összes többit valahol az edzésen kell megtanulnia, ez a mesternek a feladata, hogy mind az erejét, mind a technikai tudását aztán erre ráépítse.
Tudom, ez elég tág kérdés, de mégis mennyi idő alatt lehet megtanulni mondjuk az alapokat? Tehát, hogyha nem is versenyszinten, de hogy azt mondja valaki, hogy én tudok jiu-jitsuzni.
Ez azért nagyon kérdés, mert ha most azt mondanád, hogy én tudok, azt mondom, hogy én még nem tudok. Én 40 éve csinálom. Tehát ez azért nehéz kérdés, mert mire akarom használni? Tehát amikor megkérdezel egy zongoraművészt, aki már a világon az egyik legjobb zongoraművész, hogy ő már a tökéletesen azt fogja szerintem mondani, hogy még ő sem az. Valahol, amikor az ember elkezd tanulni, és ez mindennel így van az életben, amikor valami keveset tud valaki, akkor azt, hogy mindent tud. Amikor már sokat tud, akkor jön rá arra, hogy milyen keveset tud. Tehát minél jobban belemerül az ember, annál jobban inkább életforma. A japán mesterem mondott egy nagyon-nagyon jó példát egyébként erre. Ez pedig úgy hangzott, hogy Béla, képzeld el azt, hogy amikor kezdő vagy, a tudásod olyan körülbelül, mint egy olyan embernek, akinek van egy Suzuki autója, egy sima Suzuki szamuráj mondjuk. Egyszerű kis terepjáró, olyan autója van, beáll a lámpához, és lámpánál még mozgatja is az autót, villog vele, hogy milyen gyors, és alig várja, hogy a lámpánál őrüljön ki a leggyorsabban, hogy megmutassa, hogy ez a Suzuki szamuráj milyen jó. Ezek a fehér övesek. Aztán amikor elkezdesz edzeni tartósabban, és már azért van tudásod, akkor olyan leszel, mint akinek mondjuk van egy, mondjuk egy Mercedes-e, ami egy szép és jó autó, akkor beállsz a lámpához, akkor még menőbb akarsz lenni, akkor még jobban mutogatod, hogy milyen van, még vagányabb akarsz, még jobban ki fogsz lőni a lámpától, hogy megmutasd, milyen jó vagy. Amikor már érett leszel, és olyan fekete öves, akkor olyan leszel, mint akinek van egy Ferrari-ja. Beállsz a lámpához, és szépen nyugodtan lassan elindulsz, mert tudod, hogy a többiek úgy se érnek a nyomodba. Hát valahogy így.
Zenélünk, és itt folytatjuk ezt a beszélgetést. Thank you.
Mellék Bélával, a Miskolci Jiu-Jitsu Egyesület elnökével beszélgetünk.
Milyen gyakran vannak versenyek, és Magyarországon is rendszeresek, meg gondolom nemzetközi szinten is szoktatok járni versenyezni.
Így van, versenyzünk, van egy nagyon jó versenyzői gárdánk, és itt van a nagy különbség a versenyzők és a harcművészet között. Na, a harcművésznek nagy része az ugye nem rendez versenyt, holott a verseny az igazi mérce. Tehát könnyű volt régen. 1603 előtt Japánban, ugye a háborúkban megmérettetett az, hogy ki az, aki jó. Egyszerű volt, aki életben maradt, az valószínűleg jó harcművészet csinált, aki meghalt, az valószínűleg hibázott. 1603-tól aztán Japánban kialakultak a harcművészetek, amik elvesztették a kapcsolatot a valódi küzdelmekkel. Gyakorlatilag formagyakorlatokat, katákat gyakoroltak a legtöbb iskolában, és mivel nem volt valódi test-test elleni valós küzdelem, így elhitték, hogy ezek a dolgok működnek. Tehát azok, akik csak harcművészettel foglalkoznak, én szerintem zsákutcában vannak. Kicsit olyan ez, hogy a harcművésznek régi részei olyanok, mint mondjuk az autók közül, ha már az előbbi példa autó volt, a Ford T-modell, ami az 1900-as évek elején egy nagyon-nagyon jó autónak minősült, nagyon praktikus volt, sorozat gyártották, tökéletes volt abban az időben. Na most képzeljük el az autót a mai forgalomban. Képtelenség. Tehát a harcművészetek nagy része megállt a Ford T-modellnél, mert a sportok, a sportolók, azok egy valódi küzdelemben bebizonyították, hogy mi az, ami működőképes, és azok olyanok, mint a mai autók. És ugyanúgy fejlődnek, ugyanúgy csiszolódnak. Ennek a legjobb ágazata volt egyébként maga az MMA, azért is a neve egy rövidítés, hogy Mixed Martial Arts, kevert harcművészet, ugye ez a rövidítés, Mixed Martial Arts. Ott egyszerűen mindig vita volt, hogy most akkor a karate jobb, a thai box jobb, a kung fu jobb, a judo jobb, a sambo jobb, vagy éppen az indonéz botvívás, vagy melyik a jobb. És akkor egyszer azt mondták 1994-ben, hogy nagyon egyszerű. Van ott egy ketrec, be kell menni, és amelyik kijön abból a ketrecből, na az a harcművész a jobb. És hirtelen azok az ágazatok, amik eddig a legjobbnak gondolták magukat, hát hamar véget értek a ketrecben, nem is mennek manapság már oda. Úgyhogy igazán a jiu-jitsu, a brazil jiu-jitsu, a birkózás és az ökölvívás és a thai box lett az, ami uralkodó, és itt jött már a lényeg, hanem ezeknek a keveréke, mert most már tényleg kialakult az MMA, a Mixed Martial Arts, ami ezekből a stílusokból kiveszi azt, ami a legjobb, és bizony-bizony a világon ők a ketrecben a bajnokok, és ha valaki ezt megkérdőjelezi, hogy milyen jók, akkor mindig az nagyon egyszerű, be kell menni. És győzz le. Ennyi az egész.
Gyakran vannak versenyek?
Mi a Magyar Grappling Szövetséghez tartozunk, a Grappling Szakszövetség, bocsánat. A Grappling Szakszövetség a United World Wrestlinghez, az a birkózó világszövetségnek ez tartozik, úgy, mint a szabadfogás, a kötött fogás. Magyarországon önálló szakági szakszövetségként működik, és egy évben ligakupa forduló, 4-5 ligaforduló van. Ugye van magyar bajnokság ezen kívül, diákolimpia, ugye a nemzetközi versenyek, tehát azért egy olyan 10-12 verseny egy évben mindenféleképp adódik.
Mesélje miskolci büszkeségekről.
Hát aki a legújabb büszkeségünk, az Bartók Leonóra, aki a legújabb tehetségű versenyzőnk. Tavaly a Görögországban rendezték meg a világbajnokságot Lutrakiban, és ott a világbajnokságon bronzérmes volt, tehát nagyon büszkék vagyunk rá, hogy most ő a legújabb eredményesünk, de egyébként már a régebbi versenyzőink közül, Budaszabolcs, Ördög Balázs, Máté Ádámon keresztül már jó pár világbajnokunk van, tehát nem nagyon tudják sokan, de bizony már jó pár világbajnoki arany, ezüst, bronzérem van a zsebünkben.
Akkor nemzetközi szinten is jó helyen állunk, mondhatjuk.
Olyan szinten jól, hogy jelen pillanatban az országban körülbelül olyan, hát közel 100, vagy legalábbis 100 ilyen grappling klub van. Tavalyi évben a Nogi, tehát ebben a nem a japán ruházat, hanem a ilyen birkózó ruházatban elkövetett versenyekben az egyesületünk a második az országban. Jól állunk. Szoktam is magyar tanítványainak mondani, hogy ez azért nagy teher, hogy ennyire jók vagyunk, mert mindenki ugye mindig a bajnokot akarja legyőzni. Tehát ha már egyszer mi vagyunk a legjobbak, akkor most ezt még többet kell edzenünk, hogy nehogy utolérjenek. mert legtöbbször mindig az van, aki az élen áll, hogy hagyja, elkényelmesedik, és utolérik a többiek. Én mondtam, nem, ha már egyszer megelőztünk, akkor most még többet teszünk bele, hogy még jobban elől legyünk, és tényleg most ez van, hogy most is a magyar válogatott keretben 5 versenyzőnk van, akik hamarosan mennének. Hát Örményországban lenne az Európa-bajnokság májusban, Örményország ugye Iránnal határos, tehát vélhetően ez a verseny nem lesz meg, emiatt Lengyelországban lesz egy Európa kupa, és oda mondom a magyar válogatottban, mi tennénk egy osztopos tagokat komoly reményekkel, ugye ősszel meg világbajnokság, de ami a lényeg, hogy keményen dolgozunk azért, mert mindenki most minket akar legyőzni, és mondtam, hogy nem hagyjuk, hogy legyőzzenek, mert jelen pillanatban a versenyzőink Magyarország legjobbjai. Tehát Magyarországon nincs, aki legyőzi őket. Ez már nem túl bonyolult, és mondtam, hogy jó, innen most már az kell, hogy nemzetközibe se legyen, aki legyőz minket.
Beszéljünk a ruháról. A karate ruhát úgy általában ismerik az emberek, van egy fogalmuk róla, mennyivel különbözik, vagy milyen a ruházat, amiben küzdetek?
Nos, így ahogy mondtad, nagyon-nagyon jól, a karate ruha az megőrizte azt a régi jellegét, ami onnan kialakult maga a karate, ahogy mondtam, főképp Okinawa szigetéről, hogy egy japán földműveseknek való hétköznapi ruha. Ez egy fehér színű felső, egy fehér színű nadrággal. Ez egy vékony lemvászomból készült, ez van egy nagyon praktikus, kényelmes, és ugye abban a japán monszuni időjárásban egy nagyon jó kényelmes viselet, de ugye nem téphető. Hát ők nyilván, hát ők csak ütöttek, rúgtak. Viszont a judóban már ugye már olyan ruhára volt szükség, ami egy vastag stílusában teljesen hasonló, mint a karate ruha, tehát ugyanaz a fehér felsőt képzeljük alapvetően, azzal a nadrággal, egy kimono jellegű felső, csak rövidebben. Viszont a szövése sokkal erősebb, vastagabb, azért, hogy ne tépődjön szét, hogy ne tépjön, tépni ezt a ruhát. Aztán már ugye az évek alatt maga a judósok is kéket használtak, hogy megkülönböztessék a versenyzőket, meg fehért, hogy a bírónak ugye könnyebb dolga legyen. És hát a brazil jiu-jitsu elterjedésével aztán már egy divatcikk lett kicsit belőle, mert most már aztán a feketétől a zöldön át a lányoknak a rózsaszínen, a terepszínűn át mindenféle színű gí van, ami jó és nagyon tényleg szép, hiszen azért Japánban maga ezek a felsők is mindenféle színben léteznek, tehát nem kell úgy elképzelni, hogy csak fehérben létezik, hanem igenis a japán szamurájnak a felsője az is mindenféle színben volt. Viszont amit mondtam, hogy mi versenyezni, inkább a no-gi-ben versenyzünk. Egyébként gi az a japán ruhának a neve, tehát ez azért van, hogy gi, az azt jelenti, hogy ebben a hagyományos, mindenki által ismert úgymond judo vagy karate ruha jellegű ruházatban övvel átkötve, ebben van ez a gi versenyszám, és van a no-gi, ami rásgárdnak mondják ezt a ruhát, ami ráfeszül az emberre, mint egy ilyen, mint egy birkózó ruha, aminek az a lényege, hogy nem tudod megfogni a ruhát, hiszen nincs rajta ruha. Én azért szeretem ezt, mert ahogy mondtam, a jiu-jitsu fejlődése, hogy ha valaki megszokja azt, hogy mindig a ruhába kell kapaszkodni, annak óriási hátrány egy önvédelemben, amikor a másika mondjuk egy póló van, vagy mondjuk a strandon vagyunk, ahol nincs. És mi ezért no-gi-ben versenyzünk, mert sokkal közelebb áll a valós utcai küzdelemhez. Ilyen küzdelem egyébként az MMA-ban a ketrecbúnyósoké is, tehát ugyanez, hogy ne legyen azzal gond, hogy megfogják a ruhát rajtunk. Ezért mi erre alkalmazkodtunk, erre specializálódtunk, és ami külön jó, hogy az a technika, ami no-gi-ben, tehát ebben a ruházatban működik, azt meg tudom csinálni egy olyan emberen is, aki ruha van, de csak azt tanulja meg, ami a ruhás technika, az nem fogja tudni megcsinálni a technikáit, mert neki arra épít, hogy megfogja a ruhát, megfogja a nadrágot, ami nincs, az övéki nem mindegyik működik ugye no-gi-ben.
kedvéért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Mellék Bélával, a Miskolci Jiu-Jitsu Egyesület elnökével beszélgettünk. Pénteken ugyanebben az időpontban folytatjuk ezt a témát. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást!